Erős áram, Isten!
Erős áram, Isten!
Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 137-es számú énekének eléneklésével. 137-es éneket énekeljük. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 44. oldalán található az egyes számú liturgia. Készítsétek az Úrnak útját, egyenesítsétek ösvényét. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, járuljatok szín elé újongással. Mert jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége. Amen. Lelkünk sóvárogva várja az Urat, mert ő benne örül a mi szívünk. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreink. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Hálás szívvel örvendezünk színed előtt, Istenünk, hogy egyszülött fiad eljött testben a mi megváltásunkért. Kérünk, Urunk, hogy amikor újra eljön majd az ő dicsőségében, tedd teljessé boldogságunkat azzal, hogy az örök élet ajándékát ajándékozod, fiad az Úr Jézus Krisztus által, aki a Szent Lélekkel él örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, Advent 4. vasárnapjára oltára előtti felolvasású rendel. Azt az igét, amelyet megírva János evangéliumában találjuk, annak első fejezetében, a 19. verstől a 28. a következőképpen. Isten igéje tehát János evangéliumában olvasom, az első fejezet 19. versétől. Így szól Isten igéje. Ez János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak. Mit mondasz magadról? Erről így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus? Sem Illés, sem pedig a próféta. János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarulja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk 144-es számú énekünk eléneklésével, 144-es énekkel készüljünk az ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, Advent 4. vasárnapnak igehirdetés igéjét, amelyet megírva Izsajás könyvében találjuk annak 46. fejezetében, a 8. verstől a 13. vers első feléig a következőképpen. Most a igény tehát Izsajás könyvéből olvasom a 46. fejezet 8. versétől. Így szól Isten igéje. Emlékezzetek csak, és piruljatok. Szívlejétek meg ezt, ti hűtlenek. Emlékezzetek az őségi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más. Isten vagyok, nincs hozzám hasonló. Előre megmondtam a jövendőt, és régen, amíg meg nem történteket. Ezt mondom, megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Elhívok napkeletről egy saskesejűt, tervem végrehajtóját messze földről. Alig szóltam, már is elhozom. Kigondoltam, már is megteszem. Hallgassatok rám, konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól. Közel van igazságom, nincs már messze szabadításom. Nem késik. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, hol van Isten? Teszi fel a kérdést a világ egy része, és aztán hozzáteszik, hogy ha Isten lenne, akkor nem történhetne meg a világban ez a rengeteg szenvedés, nem lennének éhező gyerekek, nem lennének ezek a járványok, nem szabad lenne, hogy megtörténjen a világban sok olyan dolog, hol van az Isten. A másik fel a világnak meg azt mondja, hogy miért késik Isten. Ezt azok teszik föl, akik az Istenben kételkednek, talán a létében hisznek, talán valami valláshoz tartoznak. Azt mondják, hogy miért késik az Isten, miért enged, hogy a világ ennyire tönkre menjen, miért enged, hogy elromoljon a világ, a teremtett világ, amit ő teremtett, miért menjen tönkre az egyházban élőknek a tömege. Miért történhet ez meg, miért késik az Isten, miért nem hozza el már a megoldást erre a világra. És hát a kis része a világnak, pedig a teremtett világnak a kis része nem a láthatókra néz, hanem arra néz, hogy az Isten mit szeretne megvalósítani ebben a világban, keresi az ő akaratát, és ami ebből rá van bízva, az Isten akaratából rá van bízva, azt az ő mértéke szerint, a tehetség adottsága, a talentumai szerint cselekszi. Mint egy szolga, aki nem azt nézi, hogy az Ura itthon van-e, nem azt nézi, hogy a körmére néznek-e, nem azt nézi, hogy számon kérik-e tőle azt, amit tesz, hanem azért, mert az Urát szereti, és az Ura akarat annyira fontos neki, hogy megcselekszi azt. Nem azt nézi tehát, hogy itthon van-e, hanem azt, hogy mi van rábízva, és az Ura bármikor jön haza, akkor úgy találja őt, mint a szolgálatban lévő szolga, és mondhatja majd neki, hogy jól van, jó és hű szolgám. Távol voltam, bár de amikor hazajöttem, láttam, hogy a rád bízottat megőrizted, sőt, megforgattad, amit rád bíztam, az gazdagítottad, kevésen hű voltál, ezért sokat bízok majd rád. A világ tehát sokféleképpen gondolkodik Istenről, sokféleképpen gondolkodik az Isten országáról. Most hát ez utóbbiak, akikről beszéltem, kevesebben vannak ma is, de akár azt is mondhatnánk, hogy folyamatosan a világ történelmében kevesen voltak azok, akik nem a láthatókra néztek, nem a saját szemszögükből vizsgálták az eseményeket, hanem megérthették, megláthatták, hogy Isten miképpen gondolkodik erről a világról, és mit szeretne ebben a világban megvalósítani, és mit szeretne ebből ránk bízni, az egyénre rábízni, hogy azt ő valósítsa meg az Istennek az akaratát. Felolvasott igényben Istennek a népe, Ábrahám utódai állítatnak Isten szín elé. Az Úr kiválasztott népe szembesül azzal, hogy az Isten azt mondja nekik, hogy feledékenyek vagytok. Feledékeny nép vagytok, elfelejtitek azt, amit én veletek cselekedtem, elfelejtitek azt, amit én nektek ígértem, mindent elfelejtetek, ami tőlem jön. Kicsúszik a gondolkodásotokból, kicsúszik az agyatokból. Feledékenyek vagytok, pedig óriási ígéreteket tettem én nektek, óriási ígéretei lehettek valóban Izrael népének, és óriási megtapasztalása is. Hát olyan jó látni azt az Ószövetség történetében, ahogy Izrael népe, Ábrahám utódai az Isten ígéretét kapják, az Isten ígéretét megtapasztalják. És mindez ott van az életükben. Van egy rész, ami már megtörtént, ami teljesült a proféciákból, és az Isten ígéretei valósággá válhattak az Isten népe számára. Ez megtapasztalásként ott lehet az életükben, és rengeteg ígéret még ott van Izrael népe életében, amelyek majd az elkövetkezendő időszakban fognak beteljesülni. Ezek a beteljesült proféciák újra erősítik aztán a megtapasztalásoknak a sorozatát, újra erősítik az Istenben való hitet, mert hisz Isten megtartotta az ígéretét, beváltotta azt, rajtunk mutatta meg Isten az erejét, és Isten nem mutatkozott az egyén életünkben, és láttuk az Isten cselekedeteit a saját életünkben. Ezek a beteljesült proféciák tehát megtapasztalásokká válnak az ember életében, és megtapasztalhatja Izrael népe is, hogy szereti az Úr az ő népét. Milyen szépen elkészítette az ő életének kiteljesedését. Isten végigvezette őket egy olyan folyamaton, ahol ők gyarapodhattak, növekedhettek. Egyrészt hitben, reménységben, Isten ismeretben. Aztán gyarapodhattak fizikailag is. Gyarapodhattak egy olyan országgal, amelyet nem ők építettek, mégis ők használták. Nem ők ültették a gyümölcsös ültetvényt, és mégis ők szüretelhetnék. Hát gondolhatnánk, hogy milyen szomorú lehet a bálvány Isten imádóknak, a bálvány Isten imádók süket, vak és néma isteneket imádnak, és az ő életükben nem lehet valóság az, amit Izrael megtapasztalt, hogy az Isten belegyúl az életükbe, az Isten vezeti őket, az Isten beszél hozzájuk, az Isten él, az Istennek a szava élő és ható, az végzi a munkáját, hogy ezek a bálvány imádók mennyire hátrébb vannak és mennyire szomorúbbak lehetnek, mint az élő Istennek az ismerő, és mégis az a rettenetes megtapasztalás, hogy Izrael népe, aki az élő Istent ismeri, aki tudja, hogy kicsoda az Úr, akinek vannak ezek a megtapasztalásai, mint az imént is mondtam, akik megtapasztalták azt, hogy az Istennek élő szava van, azok mégis odafordulnak azokhoz a bálvány istenekhez, amelyek vakok, süketek, és igazából nem lehetnek segítségére az embereknek. De a kereszténységet, ha nézzük, ha mi generációnkat nézzük, az új szövetség népét, akik Krisztus által kerültek az Isten népének a sorába, a megváltottaknak a sora, azok, akik új életet nyertek Jézus Krisztus szabadítása árán, ezek az emberek is, tehát mi is, a keresztények is, engedünk a bálványoknak. Engedjük, hogy fölnőjön az életünkbe valami, ami megelőzi az Urat. És a döntéseinket arra nézve hozzuk meg, hogy a bálványok mit várnak el tőlünk. És ez a bálvány lehet sok minden. Ez a bálvány lehet a munkám. Ez a bálvány lehet a feleségem, lehet a gyerekem, lehet a szerelmem, lehet valamilyen híres ember, akire nézve gondolom, hogy a világ kiteljesül számunkra. Keresztény életében bejön a bálvány. És a bálványra nézve hozza az ember a döntéseit. És nem az élő Úrnak a szava fontos már. A süket, a vak, a néma, a bálvány adja meg az ember életének az útvonalát. Keresztény ember életét is. Mert hogy a zsidók ott miképpen találkoztak az idegen isteneket imádókkal, és hogyan keveredtek ők ott össze, az még érthetőbb is, legalábbis számomra. De az, hogy az élő Isten Jézus Krisztusban megváltott gyermekei hogyan engedhetik azt, hogy az Istennek a szava kevésbé legyen fontos, mint az, ami az életükben egyébként egy hamis bálvány, ami nem tudja megtartani az életüket, ami egyébként semmilyen erőt nem tud nékik adni. Mégis megelőzik az Urat, és a döntésükben már az lesz a mérvadó. Az 5. versben olvassuk ezt, hogy ugyan kihez hasonlítnátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, akihez hasonlítanék, mondja az Isten az ő népének. Itt az Ószövetségben Izraelnek mondta, de egyébként nekünk is ugyanígy mondja. Ezt mondja a kereszténységnek is, kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze? Ki az, aki hasonló lehet én hozzá? Ki az, aki a te életedet meg tudja szabadítani? Ki az, aki a te életedet meg tudja gazdagítani? Ki az, aki a te életedet ki tudja teljesíteni? Mondj valakit, mondj valamit. Mondj egy bálványt, amely az életedet kiteljesíti. Hát nem tudsz mondani, mondja az Isten egyébként Izrael népének. És most mondja nekünk. És az Úr nép ennek ellenére mégis a bálványokhoz fordul, pedig azon nagyon komoly vallomást tesz nekik. Itt a 46. fejezet első részéből olvasok néhány verset, most a 3., hogy hallgassám Jákob házra és Izrael házának maradék, akiket születésetek óta hordozok, világra a jövetelek óta viszlek. Tenyeremen hordalak benneteket, hát te vagy az életemnek a közepe, rátok nézve hozok döntéseket, titeket szeretnélek gazdagítani. És valóban emlékeznének az Úr népe arra, hogy mit cselekedett velük az Isten, akkor a bizalmuk meglenne, a bizalmuk erősödne, a bizalmuk feléledne, ha emlékeznének arra, hogy az Isten mit vitt véghez az életükbe, mit cselekedett meg. de feledékeny az ember. Feledékeny, ami jó, ami kellemes. A sok esetben úgy jön az ember életem, hogy ez természetes. Az természetes, hogy egészséges vagy, természetes, hogy megélek, hogy van mit enne, hogy van mit ruházkodnom, természetes, hogy minden. De amikor valami nehézség jön be, amikor valami teher, valami szenvedés van az ember életében, akkor rögtön fölmek, és miért engedi meg ezt az Isten, hogy én az, aki egyébként templomjáró vagyok, aki az Istent ismerem, aki tudakozódok felőle, benne vagyok a közösségben, hogyan érhet el ez engem? Miért jöhet be az én életembe? Isten szeretne bennünket nagyon komolyan figyelmeztetni. Emlékezzetek és piruljatok. A 8. vers ezzel kezdődött, amit most felolvastam. Emlékezzetek és piruljatok. Emlékezzetek vissza az életetekbe. Mik történtek meg? Mik voltak azok a pozitív dolgok, amelyek az életeteket gazdagították, amik jó irányba terelték? És piruljatok el, hogy nem emlékeztek sok jóra. Nem emlékeztek arra, hogy az Isten miképpen hordozta az életeteket, hogyan kormányzott benneteket a keresbe. Hogyan oldottátok meg az életetek krízis helyzeteit, mert ráfigyeltetek, mert az ő szava fontos volt számotokra. Mit tett közöttetek az Úr, és milyen ígéretei vannak az eljövendőre nézve? Piruljatok! Izrael népének szólt ez, Izrael népe, aki Ábrahám leszármazottai, az Ábrahámtól születetteknek a közössége, nekik szólt ez, hogy ismerjétek föl, mi mindent tettem az életetekben. Terenyén, tenyeremen hordoztalak benneteket. Számtalan ígéretem van számotokra, amikor befejeződ meg, ami még eljövendő. Nem hagytalak titeket kétségek között sohasem. Mindig ott álltam mellettetek, mondja az Isten az ő népének. Számtalan ígéretem van, ami beteljesedett rajtatok. De hát ugyanúgy mi keresztjének is kaptunk, nem kaptunk kevesebbet az Úrtól. Az ígéretek ránk is vonatkoznak. Csoda, hogy az Isten, amikor megígérte Izrael népének a megváltót, akkor ott volt benne, hogy nem csak Izrael népére lesz ez érvényes, hanem a népekre is. Izrael népén kívül lévő népekre is. A pogányokra, a gólyokra, ránk, rám. Rám is érvényes lesz az, hogy Isten elküld az ő megváltóját, és megszabadítja a világot a bűn terhe alól. Nem kell roskadozni a bűn nyomorúság alatt az embernek, hanem a bűn fizetségét Jézus Krisztus magára veszi. És ezek a proféciák már beteljesedhettek, ezek a proféciák már itt vannak előttünk, ezek a proféciák már ránk vonatkoznak és valósággá lettek. Mai igényben elhangzott proféciák, amit Izrael népének szól, már számunkra valóság. Nem ígéret csupán, beteljesült profécia, beteljesült valóság. Isten elküldte az ő fiát. Isten elküldte Jézus Krisztus, és már nekünk nem kell egy vak reményben hinnünk, hogy majd valamikor talán az életünk során elérkezik az, hogy az Isten megszán bennünket, és a megváltó megérkezik, mint ahogy Izrael népe évszázadokon keresztül a proféciák alapozva ezt várta, és hát sajnos, mert Jézus nem ismerték föl, mint megváltót, mint Isten küldöttét, ezért mi mindig várják a messiást. Ott van az életükben a messiás várás. De számunkra már ez valóság. Nekünk már múlt idő. Az Isten elhozta az ő szabadítását, és nekünk így szól az Úr üzenete. A szabadítás itt van, éltél már vele. Elfogadtad már Istennek a szabadítását, amelyet az egész világra kiadott, és a te életedre is érvényessé lehet. Valóban a tiéd lehet az a kegyelem, amit az Isten elhozott ebbe a világba. Persze, hát sok oktondi ember ott a szabadulás kapujában gondolkodik, elmélkedik, ahogy Jézus mondja, hogy sokan vannak, akik be akarnak azon a szoros kapu menni, de kevesen jutnak be. Sokan törik ott a fejüket, hogy mi lehet ott belül, meg hogyan lehetne itt átmenni. A sok oktondi ember keresi a megoldást, keresi az emberi megoldásokat, és nem jut be a szoros kapun. Most nemrégiben olvastam egy levelezést, amikor és megint keresik az emberek, hogy hogyan lehetne kibújni az emberi felelősség alól, és mondják, hogy az a teológia, amely azt mondja, hogy az Isten munkája mellett szükség van az emberre is, az egy hamis teológia, és ez tönkreteszi az egyházat, a miénket is, meg az egész kereszténységet. És azt mondják, hogy aki azt mondja, hogy megtérés szükséges az ember életében, az azt mondja, hogy akkor együtt kell működni az Istennel az embernek, és akkor ez már egy isteni kegyelemnek a megcsorbítása, az Isten kegyelemből adta, nem az ember cselekvéséért. És ezek az emberek elhessegetik maguktól azokat az igéket, amelyeket az Isten egyébként nagyon komolyan elég. Tehát azt mondta, hogy térj meg! Számodra van egy döntés helyzet, amelyben neked el kell fogadni. Persze, hogy nem a kegyelmet munkálja az ember az Istennel együtt. Persze, hogy nem a kegyelem érvényességét munkálja ki az emberi cselekedet, hanem a kegyelem elfogadását kell, hogy az ember megtegye, mert akkor nem lesz az ő életére érvényes. És ez nem az Istennel való együttműködés, hogy kimunkáljuk a kegyelmet együtt az Istennel, hanem elfogadjuk az Istennek a kegyelmét. Csak így kiöntik a gyereket a fürdővízzel együtt, és a teológiájukban ott toporognak a szoros kapujait, és nem lépnek be, mert hát nehogy már nekem majd csinálnom kelljen valamit, az Isten kegyelme az érvényes rám. Mert az Isten azt mondja, hogy menj be, igyekezzetek be menni. Az Isten azt mondja, hogy térj meg, az Isten azt mondja, hogy fogadd el. És hogyha nem teszed meg, akkor kívül maradsz, akkor kívül rekedsz, és nem lesz a tiéd. Olyan megdöbbentő, hogy emberek ilyenbe keverednek bele, és persze ennek az a következménye, hogyha az Isten cselekszik mindent, akkor a kettős predestináció érvényes. A kettős predestináció azt mondja, hogy eleve el vagyok rendelve a kárhozatra, vagy eleve el vagyok rendelve a kegyelemre. És az Istennek a jó tetszése. Nekem ebben semmi beleszólásom nincs, mert nem működhetek együtt az Istennel a kegyelem megvalósításában. Ez az egyik része, a másik fele pedig az, hogy mivel nem működök együtt az Istennel a kegyelem kiteljesedésében, ezért mindegy, hogy hogy élek, és jön az ember felelőtlensége, és belemegy mindenféle Isten telenségbe, az Isten törvényen, Isten rendjére szemben álló dolgokba. Tehát az igényben azt olvassuk, hogy az Isten szeretné emlékeztetni az embereket az ő ígéreteire, és szeretné emlékeztetni a megtapasztalásaira. Olyan jó volt most hallani, hogy jöttünk be, René, most nincs bent, itt vagy René, mondta nagy örömmel, hogy a Kossuth gimnáziumból mentek az Emmaus öreg otthonba bizonyságot tenni, meg adventi műsorra szolgálni, és hát René volt, aki bizonyságot tett, és mondta nekem, hogy bizonyságot tettem az Úrról. Nagyon jó volt hallani, vagy kipattant oda előre, és elmondta, hogy az Úr ezt cselekedte velem. És az embereknek meg leesett az állat, hogy itt van a kis legény, aki arról számol, hogy mit tapasztalt meg az Úrral, és nem keni el, hogy hát igen, valami történt ott 2000 évvel ezelőtt, meg hát majd a Jézuska biztoshoz valamit a karácsonyfalá, és jó dolog nekünk ott a kereszténységben valahogy ellennünk, hanem azt mondja, az Isten egyébként szeret bennünket, elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, és az én életemre nézve ez érvényes. És az emberek azt mondják, hogy honnan van ez a bölcsesség ennek a legénynek. No hát, ez nem a te dicséreted akar lenni, René, hanem az Úré, hogy mit tud elvégezni egy-egy embernek az életében. És nagy dolog, hogyha már ez kisember léptünk be, ifjúkorunkban, ideje korán valósággá lesz, mert akkor már a döntéseinket ahhoz tudjuk szabni, amit az Isten szeretne megvalósítani az életünkben. Tehát sajnos a kereszténységre is igaz, lehet, hogy messze kerültünk az igazságtól, mert hát a 12. versben az Úr figyelmeztet bennünket arra, hogy hallgassatok rám, konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól. Hát a konok szívűség bizony eltereli az embert az Isten igazságától. Mert a konokság az azt jelenti, hogy nem engedek be semmit sem a szívembe, ami Isten felől jönne, hanem az én saját igazságomat tartom meg. Megtapasztaltam valamit, és akkor bekeményítek, rákeményítek a szívem, nehogy valami beérkezzen kívülről, nehogy megváltoztassa azt. Egy közel ismerősöm az, aki a konok szívűsége miatt önsorsrontásba keveredett. Mert nem engedett senkit se be, annyira betokosodott a saját elgondolásába, hogy a saját életét és a környezet életét is hajlandó volt tönkretenni. De nehogy valami már onnan kívülről bejöjjön az életén, nehogy valami ott föltörje ezt a páncélt. Olyan megdöbbentő, hogy keresztény ember, egyébként keresztény ember, hívő ember, olyan ember, akit az Isten megszabadított. És mégis az életének egy pontja bekeményített, konok lett, mint ahogy Isten népéről mondja az Úr, konok lett, és nem engedett be semmit kívülről, hanem a maga feje után ment, és tönkretette a saját életét, a környezetét, gyerekei szenvedtek, és rettenetes volt látni. Nem hallgatott senkire, konok szíve nem engedte, hogy egyetlen külső tény is megzavarja azt, amit ő elmondott. Ma itt Advent 4. vasárnapján nagyon közel kerültünk már karácsony ünnepéhez, egy-két nap, és itt lesz Jézus Krisztus Urunk születésének az ünnepe. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy nem akkor született Jézus Krisztus, tehát ez nem születésnapi ünnepség, hanem annak az emléknek az ünnepe, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát elengedte ebbe a világba, elküldte, hogy megváltsa ezt a világot, és ezen a napon ünnepeljük meg, december 24-én, ünnepeljük azt, hogy Jézus megszületett a világba. Itt most karnyújtásra jön tőlünk. Itt van közelben Jézus Krisztus születésének az ünnepe. Isten szeretne fölkészíteni bennünket a szabadság ígéretének beteljesülésére. Szeretné, hogyha azt tudnánk ünnepelni, hogy az Isten szabadság ígérete beteljesült rajtunk. És mi ezt el tudjuk fogadni, és mi ezt várjuk, hogy beteljesüljön a saját életünkön. Mert az Isten elküldte az ő fiát, ez már múlt idő. A zsidóknak még ígéret volt, nekünk már múlt idő. El fog jönni Jézus Krisztus valamikor, ez a mi ígéretünk. Zsidóké is, de a miénk is, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. A mának a felelőssége pedig az, hogy én azt a Jézus Krisztust, aki eljött a történelem egy pontján, elfogadom-e, befogadom-e, engedem-e, hogy az én konok szívemen részt üssön, és meg tudja váltani az én egész életemet. Helyre tudja tenni, helyreigazítsa, be tudja állítani abba az irányba, amiben egyébként aztán az Isten ki akarja teljesíteni az én életemet. Kérdés tehát, van-e mire emlékeznünk? Emlékezhetünk-e már, hogy amikor az Isten belépett az életembe, miképpen vált a dicsőség néked, Uram, hogy te ezt megtetted? Mint amiről René beszámolhatott ott a Lemmaus otthonban. Vagy pedig még hiányzik ez a bizonyossága szívedből, és várod, hogy megjöjjön az életedbe az a pont, amit egyébként karácsonykor ünnepünk, hogy Isten elküldte a fiát, megszületett ebbe a világba, eljött megváltóként, hogy téged váltson meg, hogy téged hozzon ki abból a helyzetből, amit egyébként vagy, és ami kilátástalan a teljes élet megélésére. Van-e emlékezeted? Van-e mire emlékezned? Van-e bizodalmad arra nézve, hogy ami egyébként majd elkövetkezik, az a te üdvösségedet szolgálja? Isten szeretne megerősíteni ezekben. Amen. Csendesedjünk el. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te nem hagytad magára a teremtett világot. Köszönjük, hogy a történelem folyamán folyamatosan tapasztalhatták a te megváltott néped, és a keresztjének is tapasztalhatjuk, hogy nem feledkeztél meg rólunk, folyamatosan gondunkat viseled. Tenyereden hordasz bennünket, és az életünket ki szeretnéd teljesíteni. Olyan jó ezeket tudni, Urunk, hogy nálad van a kulcs, és nem kell szenvednünk abban a létben, amiben keveredtünk. Nem kell, hogy a konok szívünk diktálja az életünket. Nem kell, hogy bálványokba kapaszkodjunk, és a bálványokra nézve hozzunk döntéseket, hanem ott lehetünk a te mérhetetlen nagy szabadságodban, amit Jézus Krisztusban hoztál el. Köszönjük, Urunk, hogy te elvégezted ezt, köszönjük, hogy elhoztad számunkra, és köszönjük, hogy valóság. Add meg, hogy ez meg is történhessen. És úgy emlékezhessünk a te cselekedeteidre, mint amelyek már megtörténtek, és abból nyertünk üdvösséget, boldogságot, reménységet. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy sűrű program áll előttünk. A héten úgy adódott karácsony ünnepe, hogy pont középen van a két vasárnap között, úgyhogy egy-két nap lesz csak a héten, amikor nem leszünk Isten tiszteleti közösségben együtt. Tehát következő vasárnapunkon is lesz Isten tisztelet, de közben még december 24-én kedden itt a nyílt lelki templomunkban 17 óra kezdett el karácsony és Isten tiszteleten leszünk együtt, amelyet szeretettel hívunk és várunk mindenkit. December 25-én karácsony első napján 10 órakor lesz Isten tisztelet, úrvacsorával egybe kötött alkalom, és
5 órai kezdett egy örökszálláson, szintén úrvacsorával egybe kötött istentisztelet. Kisvárdán pedig karácsony második napján lesz istentiszteletünk ott 11 órakor. Következő vasárnapunkon meg természetesen úgy, ahogy szokott, természetesen megtartjuk az istentiszteletet. Két havi hírlevelünk is megjelent, istentisztelet végén a testvérek elvehetnek belőle, mert abban is megvannak a programok pontosan. Ebben a mai hírlevélben a 17 óra van a örökszállási istentisztelet időpontjára írva, az 15 óra, tehát ebben a hírlevélben a 17 órát, majd 15-re cseréljük a testvérek, de a két havi hírlevélben pontosan van, benne az óévi és az újévi istentisztelet időpontja is. Természetesen, ahogy már hirdettem, itt az új év, és az új évben itt vannak az új férfi és női heteknek a lehetőségei. Februárban lesz két férfi hét is, amely most már betelni látszik. Az első férfi hét az pillanatokon alatt betelt, a második férfi hét is már, amikor utóbb ránéztem, már az is betelt. Oda egyébként egy mikrobusznyi emberre, atyakisággal megyünk. Közben lesz egy női hét is, és aztán természetesen még lesznek női és férfi hetek. Márciusban Marcsek Balázs vezetésével megy egy másik férfi csapat, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Interneten, online be lehet jelentkezni ezekre az alkalmakra, aki esetleg ezzel nem boldogul, akkor bátran szólítson meg bennünket, akár engem is, vagy Balázs is, vagy Máté is, vagy más is tud ebben segíteni. Fontos az imádság levél, amely itt van hátul a hírlevelünkön, hogy ima közösségben lehessünk egymásért is. Azok, akik itt vannak ezen az oldalon, azok kérték, hogy imádságban hordozzuk az életüket, vagy azért, mert olyan nagy kérdés előtt állnak, amelyben világosan szeretnének látni, vagy azért, mert nagy nehézség van az életükben, vagy egyáltalán csak szeretnék, hogyha együtt örülnénk velük. Lényeg az, hogy az Úr előtt legyenek ezek az atyafiak is. A mai istentiszteletünkön keresztelő is lesz, megkeresztelünk egy kisgyermeket, imádságos szívre ajánlom a testvéreknek, hogy amikor majd itt az imádságlistát olvassák, akkor legyen a szívükön ez a gyermek is, akit ma megkeresztelünk. Van egy vendégünk is messziről érkezvén, Kanadából jött egy fiatalember. Beszélsz magyarul?
Egy kicsit.
Stand up. Ő Amerikába jött, és az amerikai önkéntesekkel együtt Magyarországon él, és szarvasra szolgál a Szarvasi Evangélikus Gyülekezetben. Köszönjük szépen! Ha valakinek esetleg kérdése van feléje, istentisztelet végén oda mehet, és megkérdezheti, hogy hogy érzi magát Magyarországon, mi újság van Szarvason. Ahogy hirdettem, karácsony más első napján, 25-én istentisztelet lesz Görögszálláson is. Róna Sándor testvérünk szeretne átadni egy meghívást.
Köszönöm szépen, Misomásnak, és ahogy mondtad, lesz istentisztelet, amelyre nagy szeretettel várom a testvéreket, és istentisztelet után egy szeretett vendégségbe szeretnénk részesíteni a testvéreket. Hogy előre is köszönöm, aki tud, jöjjön el, és fogadja el meghívásunkat, és várjuk a szeretettelünket. Köszönöm szépen.
Pótszékekről gondoskodtak?
Meg lesz mindent, persze.
Rendben. Tehát Görögszállási Gyülekezet szeretettel hív bennünket, hogy az otthoni istentiszteleten vegyünk részt. Karácsonyi ünnepi istentisztelet ez. Feleségem jelezte, hogy érkezett néhány útmutató vissza hozzá, miszerint kötéshívás. Ezért mindenki legyen szíves, nézze már át a bibliolvasó útmutatóját, amik visszajöttek abban a február hónap hiányzott. Tehát pörgesse át gyorsan, hogy mindegyik napi igen megvan-e, ha nincs meg, akkor hozza vissza, és akkor vissza tudjuk még cseréltetni frissiben. Jó? Ez egyébként a magyarázatos, hogy mind a kettő érvényes? Sima. Hát a sima, tehát a vékonyabb fajta útmutatóban vették észre előre olvasó atyánk fiai, akik már átnézték, hogy jövőre milyen igét vesznek itt a tarsolyban. Fontos egyébként, de jól tették, mert így akkor találkozhatunk ezzel a sajtóhibával. Igen, tehát akkor legyenek a szívünkön ezek az alkalmak, készüljünk rá imádságos szívvel, karácsony estén, karácsony első és második napján is, és aztán vasárnap és óéveste új év napja, és aztán a január első vasárnapja, amely szintén uracsorás Isten tisztelt lesz, hogy Isten megáldhasson bennünket ezekben. 296-os énekünknek az első versét énekeljük a keresztelőre készülve. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek titeket, amikor azzal a szándékkal léptetek ma templomba, hogy ez a gyermeket a keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyerekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, és bejövetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetelőt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet. Megkeresztelvén őket az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet erre az alkalomra választottam, amelyet megírva Tituszhoz írott levélben találjuk a 3. fejezet 5. versében a következőképpen. Isten igéje így szólt át hozzánk. Isten az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdőjével, a Szentlélek által. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim, keresztelésen vagyunk, amely már majdnem a gyermek akaratával megegyezően történik, mert hogy már van saját akarata, és kinyilvánítja, hogy mit szeretne és mit nem szeretne, és a szülők, keresztszülők azzal küszködnek, hogy a gyereken el tudják végezni azt, ami viszont az ő akaratuk, és ők mit szeretnének az ő életében megvalósítani. Ebben az igében, a Tituszhoz írott levélben olvashatjuk ezt, hogy Isten az ő irgalmából üdvözített minket, és jó nektek is tudni, hogy erre a gyermekre is az Isten irgalma érvényes. Az Isten üdvözítő kegyelme, amelyet az újjászületés fürdője által szeretne adni az övéinek. Keresztelő Jánosról hallottatok, amikor most az oltár előtt igében olvastam, hogy mi volt az ő küldetése, és ott a keresztelésnél valóban Jeruzsálem egész népe odajött hozzájuk. Hozzá. És oda mentek végigélni, átélni azt, amit János tett velük, hogy lemerítette őket a víz alá, és aztán fölemelve őket a bűneik bocsánatát hirdette.
Aztán Jánosról terjesztették azt, hogy belefolytja az embereket a folyóba, Jordán vizébe, és hogy micsoda pogány szokás ez, hogy embereket folytogatnak áldozatként a folyóvizébe, mert nem értették meg mindazt, amiről János prédikált. János nagyon keményen oda mondta neki, hogy viperák fajzata, ha meg nem tértek, ha nem teremtek meg megtérés az illő gyümölcsöket, akkor végetek van. És azért az emberek komolyan vették, Isten szabának vették, és jöttek oda a Jordán vizéhez, hogy alámerítse őket János. És amikor alámerítette őket, akkor valóban meghaltott valaki. És valóban azt szemléltette az a keresztelés, hogy belefolytjuk az óembert a Jordán vizébe, a Szent folyónak a vizébe, hogy elpusztuljon, meghaljon, és amikor kijön a vízből, akkor az új ember jön ki, az, aki már a bűn terhétől szabadult, és élheti az életét az Isten kegyelmében. Isten azt mondja ebben az igében is, de egyébként a Szentírás üzenete számunkra az, hogy ő elkészítette Jézus Krisztusban az újjászületésnek, a megújulásnak a fürdőjét. Az üdvösség nagyon fontos az ember életére nézve, akik már megértették az üdvösségnek a lényegét. Nyilván, ha most megkérdeznénk a világot, hogy kit zavar, kit érdekel az üdvösségi állapota, akkor nagyon sokan azt mondanak, hogy adjanak békén engem ezzel a dolog, engem nem érdekel, legyen mit ennem, innom, jól érezzem magam a világban, a többi meg nem érdekel. Tehát az üdvösség nem fontos az emberek számára. Nem alapkérdés az üdvösség az emberek számára, az egész világot tekintve. Sajnos így él a világ. Nem fontos számára az, amit az Isten elkészített, úgy gondolja, hogy az a fontos, amit lát. Mert az ember a láthatókra néz, és nem a láthatatlanokra. Az ember azt látja, ami a szeme előtt van. Isten pedig szeretné a látásunkat fölé emelni ennek a horizontnak. Túl szeretne láttatni bennünket azon, mint ami a világban van. Úgy gondolják az emberek, hogy az üdvösség az valami távoli homályba veszi. Majd az öregek foglalkoznak vele. Majd, ha öreg leszek, mondják sokan fiatal, majd akkor lehet, hogy szóba kerül majd, hogy ki is az az Isten, meg mit is akar csinálni, és mi is az az üdvösség valójában. Azt gondolják, hogy valami csalfa vak remény, amit bemagyaráznak az embereknek. Görögszálláson nagyon elterjedt ez a mondás, hogy megbolondítottak a papok. Olyasmit mondtak neked, ami egyébként nem valóság, ami csalfa vak remény, majd meglátod, hogy csalatkozni fogsz te abba. Aztán persze sokan, akik azt mondták, hogy megbolondítottak a papok, azok később maguk is bolondá lettek, mert hogy elfogadták az Isten kegyelmét, és utána már nevettek azon, ami előzőleg az ő mondásuk is volt. De valóban sokan úgy gondolkoznak róla, hogy az üdvösség az valami időseknek szóló, a halál és mesdjén álló emberek foglalkozzanak vele, de számomra, nekem, aki egészséges fiatal vagyok, nem jelent semmit, és nem fontos számomra. Úgy gondolják, hogy majd az később jöhet el az életükbe. Pál apostolon keresztül pedig a Szentlélek szeretné ráirányítani a figyelmünket, hogy az újjászületés az nagyon fontos esemény az ember életében, és az újjászületés az valamiből valamibe való átmenetel, hogy le kell vetkezni a régit, és föl kell ölteni az újat. Mindaz, ami az ember emberi természetét jellemző, az le kell, hogy vetkezze, és föl kell ölteni az újat. És itt jön a kérdés, hát hogyan? Mikor még egy gyereknek az életét se tudjuk kormányozni. Hát hogy tudnánk a saját magunkét, hogy felnőttnek az életét kormányozni? Hát hogy tudnánk mi a régit levetkőzni? Az atyáinktól örökölt hiába valóságainkat levetkőzni. És hogy tudnánk mi fölölteni egy újat, ami más, mint a régi volt? Hát erre van, ezért van szükség az Isten irgalmára, az Isten kegyelmére. És jó ezt tudnunk, hogy az Isten irgalmas, az Isten könyörülő. Az Isten meglátogatta a világot, meglátogat titeket, meglátogatta ezt a gyermeket is, és az ő irgalmát rá is érvényesítette. Ez a kérdés, hogy az életében mikor tud választ mondani ez a gyermek. Köszönöm, Uram, hogy értem is megtetted ezt. Az Isten elkészítette az újjászülés fürdőjét, elkészítette a halálból az életbe való menekedésnek az útját. Most a keresztség az egy állomás, amikor ti, keresztszülők, nagyszülőit kijelentitek, hogy mi szeretnénk ezt a gyereket azon az úton kormányozni, ami az örök életre vezet, ami az Istennek az útja. Szeretnénk, hogyha abban az áldásban részesülhetne az a gyerek, amit már mi érzünk, amit megtapasztaltunk, amit tudjuk, hogy szükséges az ember számára. Ez a ti felelősségetek. Ez a ti felelősségetek, akik látjátok az utat, és jó bizonyságot tudtok szolgálni a gyerek felé. hogy majd ő az életének egy pontján igen mondjon Isten hívására. Így csendesedjünk el, Isten szín előtt adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által elvégezted az üdvösségét is. Árazd rá, Urunk, szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, mindenható mennyei Atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltunkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anya szent egyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok a gyermek hívő keresztényé neveléséről? Vállaljátok-e? Mi legyen a gyermek neve? Kevin Renátó, megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Hogy áldott még mostantól mindenek ki. Amen.
A mi Urunk, mennyei Atyánk, áldjon meg titeket, hogy ennek a gyermeknek a nevelésében tőle kapjatok erőt, és az ő áldásában folyik az életetek mostantól mindörökké. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei Atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható, irgalmas Istenünk, mennyei Atyánk, hálát és dicséretet mondunk néked, hogy te irgalmasan tekintesz a te népedre, gyermekeidre. Köszönjük néked, Urunk, hogy így tartod meg egyházadat és népedet. Köszönjük, hogy a gyülekezetünk a te kegyelmedben szemed előtt lehet. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy ezt a gyermeket is most ide segítetted, keresztszülők által, nagyszülő által. Áld meg őt, Urunk, hogy gyermeki létében, életében kaphasson olyan impulzusokat, olyan ismereteket, amelyek felé terelik az életét. Add meg, hogy lehessen az életében egy olyan pont, egy olyan kairosz, egy olyan alkalmas idő, amikor be tudja fogadni a te evangéliumodat. Add meg, Urunk, hogy a te dicsőségedre folyhassék az ő élete. Segíts ebben szülőket, keresztszülőket, használj bennünket is, mint gyülekezetet, Urunk. Köszönjük, hogy vannak szolgálók a közösségünkben, akiket te hívtál el, akiket te áldasz meg. Hálás a szívünk azért, Urunk, hogy teszik a dolgukat, és gyülekezetünk épülhet. Így áldj meg bennünket itt, ebben a földrajzi térségben, légy egyházunkkal, a Magyarországi Evangélikus Egyházzal. Te adj, Uram, olyan hívő szolgálókat, akik te rád mutatnak, akik fontosnak tartják az akaratod ismeretét, annak megcselekvését, fontosnak tartják az üdvösséget, az üdvösségről szóló bizonyságtételt. Te adj olyan lelkészeket, Urunk, akiknek a szívük ezért ég, és fontosnak tartják egyházuk növekedését, a hívők gyarapodását. Áld meg, Urunk, így egyházunkat, de légy azokkal az atyafisággal is, akik más felekezetben élik az életüket. Köszönjük, hogy nincsenek felekezeti határok a te testedben, ahol te vagy a fő, és mi pedig a testnek a tagjai. Köszönjük, hogy megtalálhatjuk a helyünket, és te megállhatsz bennünket azon a helyen. Így légy, Urunk, azokkal a testvéreinkkel is, akik földrajzilag messze élnek tőlünk. Áld meg ismerőseinket, barátainkat Ausztráliától az Amerikai Egyesült Államokig. Légy ezekkel a fiúkkal itt az önkéntes szolgálatban, Olét is meg, tedet is áld meg, Urunk, hogy be tudja tölteni küldetését, és te rólad tegyen bizonyságot életében itt, és gyarapodván a megtapasztalásban majd otthon is. Hálás a szívem, Uram, hogy az egész teremtett világ az rólad beszél, téged dicsér. Köszönjük, Urunk, hogy bármerre nézünk, veled kell, hogy találkozzunk. Add meg, hogy szemünk legyen a látásra és fülünk a hallásra. Áld meg azokat, akikre felelősséget, hatalmat bíztál. Légy azokkal, Urunk, akiket meglátogattál azért, mert te szeretnéd őket használni a világ rendjének fenntartásában, vagy az ország kormányzásában. Így kérünk népünkért, nemzetünkért, azokért a vezetőkért, akik akaratodban járnak, kelnek, add meg, hogy az ő szolgálatuk közelebb vihesse népünket hozzád, te róla tegyen bizonyságot, és nyerhessünk áldást rajtuk keresztül is. Köszönjük, Urunk, hogy benned lehet a mi reménységünk akkor, amikor gyermekeink nevelésére tekintünk, vagy a házasságunk megélésére, de köszönjük, hogy a te kezedben van, Urunk, a gazdaságunk, te tudod beosztani a mi forintjainkat, és te tudsz megelégítetni bennünket. Köszönjük, hogy te vagy azokkal, akik magukról nem tudnak gondoskodni, te tudsz kimenekedést adni abból, te tudsz a hajléktalanokkal békességet, hajléktalanokban békességet teremteni. Kérünk, Urunk, add meg számukra azt, ami az életükhöz a legfontosabb, és bennünket is használj a feléjük való szolgálatban. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, közöttünk, hogy itt Advent 4. vasárnapján fölkészülten érkezhessünk oda Krisztus Urunk születésének ünnepére, hogy valóban meglátogathassa életünket, és valóban gazdagodhassunk általa a te dicsőségedre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 146-os számú énekét, 146-os éneket énekeljük befejezésül.